Ról a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Magyarország bruttó hazai termékének volumene 2024 negyedik negyedévében a nyers adatok szerint 0,4, a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint 0,2%-kal felülmúlt az előző év azonos időszakit, jelentette első becsülés alapján a Központi Statisztikai Hivatal. Az előző negyedévhez képest a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint a GDP 0,5%-kal bővült, véget ért a technikai recesszió, emelte ki jelentésében a KSH. Tavaly a gazdaság teljesítménye 0,6%-kal haladta meg az előző évit összességében. Hazánk az eddig megjelent adatok alapján az Európai Unió középmezőnyéhez tartozik, hívta fel a figyelmet reagálásában a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton véleménye szerint a magyar gazdaság fordulóponthoz érkezett, a belgazdaság helyreállt, a foglalkoztatottak száma továbbra is rekordmagas, míg az inaktívak száma rekord alacsony, közel 4.700.000 dolgoznak. Novemberben a kivitel volumene 3,8%-kal elmaradt az előző év azonos időszakitól, a behozatalé 2,8%-kal meghaladta azt, közölte második becsülés alapján a KSH. Az aktívum 819 millió eurót tett ki, az egyenleg 639 millió euróval romlott az egy évvel korábbihoz mérten. Az export kiigazított volumene 3,1%-kal elmaradt az októberitől, az importé 1,4%-kal bővült ugyanebben az időszakban. Az olaj- és földgáz kitermelés, az energetika és a megújuló energiaforrások hasznosítása érdekében indulnak együttműködések Magyarország és az Egyesült Arab Emírségek vállalatai között, mondta el a külgazdaság és külügyminiszter Abu Dhabiban. Szijjártó Péter beszélt arról is, hogy a jövőben az élelmiszeripari együttműködés is tovább bővül a tervek szerint. Az emírségekben tárgyalt Orbán Viktor miniszterelnök is. A honvédelmi miniszter védelmi együttműködési szándéknyilatkozatot írt alá Abu Dhabiban az Edge Group védelmi ipari vállalattal. Ez a védelmi innováció és a kutatásfejlesztés területén való együttműködést erősíti. A magyar fél emellett karakal mesterlövész puskákat is beszerez az emírségbeli vállalattól. Szalai Bobrovnicki Kristóf szerint mindez hozzájárul a magyar honvédség ütőképességének, elrettentő erejének növeléséhez. 20 éves csúcsra ugrott Magyarország kőolaj kitermelése, és a gáz kitermelés is nagyot nőtt. Tavaly ismét meghaladta az 1 millió tonnát az itthon kitermelt kőolaj volumene. A tavalyi növekedés 13%-os volt, a földgáz esetében a 7%-os éves növekedéssel tavaly 1 milliárd 900 millió köbméterre nőtt a hazai kitermelés, közölt az energiaügyi tárca. A lehetőség kezdete, azaz egy hónap alatt már több mint 2000-en igényelték a munkáshitelt, és több száz esetben a folyósítás is megkezdődött, tudotta a felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkár a Kossuth Rádióban. Varga Bajusz Veronika emlékeztetett, a 4 millió forintos szabad felhasználású munkáshitel lehetőségével a középiskolából kilépő, karrierépítésbe kezdő fiatalok élhetnek, a pénzt pedig szabadon felhasználhatják, így vállalkozásuk indítására vagy életkörülményeik javítására is fordíthatják. Már több mint 4600 tanár bére magasabb 1 millió forintnál a tankerületi iskolákban, közölte a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára. Rétvári Bence a Facebookon arról is beszélt, az érintettek közül 1209 pedagógus nem vezető. Feljelentést tett az ivóvízszennyezés ügyében a pilisi polgármester. László Attila szerint nem a lakossági védelmi intézkedések okozták a szalagférgek határérték feletti tömeges megjelenését, hanem a szolgáltató üzemelési területén történt mulasztás. Szlovákia kül- és európai ügyekkel foglalkozó minisztériuma bekérette Ukrajna pozsonyi nagykövetét. Éles tiltakozásukat fejezték ki a diplomatának az ukrán részről az elmúlt időszakban a szlovák fél irányába tett megnyilatkozásai miatt, amelyeket a szlovák köztársaság belügyeibe történő beavatkozásként értékelnek. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök szerint a szlovák miniszterelnök a gázimport terén előnyben részesíti Oroszországot az Egyesült Államokkal és partnereivel szemben. Robert Fico azt mondta, amennyiben Zelenszky nem újítja fel a gáztranzitot, meg fogják vétózni az Ukrajnának szánt EU-s anyagi támogatásokat. Több halálos áldozatot megtaláltak a washingtoni repülőgép szerencsétlenség helyszínénél a Potomac folyóban. Összeütközött egy utasszállító repülőgép és egy katonai helikopter Washington közelében. Az utasszállítón 60 fő tartózkodott, valamint a 4 fős legénység. Végül az időjárásról. Alapvetően sokat süt a nap, de vastagodó felhőtakaró érkezik délfelől. Estig csapadék nem hullik, a légmozgás nagyrészt gyenge vagy mérsékelt. A csúcshőmérséklet 10 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Mustármag. Keresztény közösségeinkről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat! Dr. Lengyel Gyula érdemes esperes, főszentszéki bíró, erdőtelki plébános, életének 70. áldozópapságának 43. évében 2024. december 8-án az erdőtelki plébánián szentségekkel megerősítve elhunyt. Műsorunkban részletet hallanak az Élet fakad a halálból címmel dr. Lengyel Gyula erdőtelki plébánossal 2024 nagybőtjében készített beszélgetésünkből. Tartalmas rádiózást kíván a szerkesztőriporter Sinkovics Andrea. A nagy hétnek a szereplői idézőjelben résztvevői közül ebben a nagybőjtben, húsvéti időszakban te kivel azonosulsz a legjobban? Ugye kitágíthatjuk a nagy hetet nyilván, hogy nagy csütörtök, nagy péntek, nagy szombat eseményeire is gondolkoztál ezen?
Igen, hiszen a szemlélődő ima, vagy éppen a keresztutak végzése, vagy a szenvedés újra átolvasása a Bibliából, vagy átelmélkedése, számomra három személynek a nagyon közeli valóságát tárta fel az idei eddig eltelt nagybőjtben, és mindig a kereszt alatt gondolkodom most már, tehát egy kicsit most előre megyek az időben, a Golgota tövében, hogy kik is állnak ott. Ott áll egy Mária Magdolna, ott áll másodikként a római százados, harmadikként pedig ott lesz a jobblator. És választanunk kell, én magam is ezen sokszor elmélkedem, és elképzelem, hogy ki az a három közül, akit nagyon csodálok. A legnagyobb csodálatom egyébként a római századosé. A minap volt a plebánián egy úgynevezett kurziós találkozó, és ott pontosan erről beszélgettünk, és nagyon érdekes volt, hogy 11-en voltunk, többen is utaltak erre, hogy a evangéliumokban a római századosok nagyon pozitívak. Ugye a Szent Misébe is bekerült az egyikük vallomása: Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj. De ennek a századosnak, és én nem hiszem, hogy itt ugyanarról a szeméről lenne szó, ennek a századosnak a magatartása, hogy amikor Jézus meghal a kereszten, az egyetlen szereplő az evangéliumokban, aki azonnal kimondja a lényeget, hogy ez az ember valóban az Isten fia volt. És ez az egyháznak a katolicitása, hogy ez nem egy választott néphez tartozó, nem az Ószövetség emlőin nőtt fel, ő a puszta tényekből, a nyers, nagyon is véres néhány órából, amit a Via Dolorosán ettől a 33 éves férfitől látott magatartást, ebből jut el erre a végső következtetésre. Magdolna, ő az, aki példa arra, hogy nincs olyan mélysége a bűnnek, amiből ne lenne visszaút az Istenhez. Mert akinek nagy bűne volt, azt még több szeretet fogja elborítani később. Tehát szégyenlőséget itt félre kell tenni az embereknek. Nem beleállni abba a sajnálatos vonulatba, ami engem is nem egyszer megkísértett életutamon, hogy hasonlítgatom másokhoz. Nem. Én mindig csak a jézusi szinthez mérjem magam, és akkor belátom, hogy bizony nagyon épp olyan bűnös, hanem bűnösebb vagyok, mint a többi 7 milliárd, 200 millió ember. A harmadik alak pedig a jobblator, aki ugyancsak a reménynek a csodálatos, tehát mind a hármat, ami összeköt a remény, aki egy kicsit már vakmerő bizalommal él, akaratán kívül, és főleg férfiaktól szoktam ezt hallani, ezt a jobblatoros példázatot, hogy majd, ha nyugdíjas leszek, járok én, majd, ha megöregszem, többet imádkozok, majd, ha idős leszek, rendszeresen gyónok áldozok. Adja Isten, hogy így legyen, de egy valamit az ember az időt és a teret, meg az élete történéseit nem tudja előre elrendezni. Van ezzel kapcsolatban egy nagyon szellemes vicc is, ugye, ami így szól, hogy hogyan lehet a Jóisten megnevettetnem. Elkezdek neki beszélni a terveimről. Mert ugye az ember tervez, a gazdánk végez. És ez a jobblator viszont arra példa, amit például egy Szent Rita férje, vagy Szent Ágoston apja, Mónikának a férje átélt, megélt, hogy a halálos ágyán megtért. Életemben, még őszinte legyek, 41 éves papi életemben nem volt ilyen katartikus élményben részem, de biztos, és a történelemből tudjuk, vagy különböző irodalmi példái vannak ennek, ezek az óriási nagy pillanatok, amikor végül is még ma ott lett az illető Istennel az örök életben. Mert az idő az egy csodálatos lehetőség, és Istennél egy nap annyi, mint ezer, hát akkor egy másodperc annyi, mint egy örökké valóság a Földön, tehát nem az idővel, meg Isten nem teljesítménnyel méri az életünket, hanem a megtéréssel, a metanójával.
Akkor itt a nagypénteki három szereplő, három résztvevő áll hozzád a legközelebb.
Így van.
De nézzük meg akkor, hogy nagy csütörtökön mi történik, mert ugye tudjuk, hogy ahhoz, hogy húsvét örömét megéljük, át kell élnünk a nagy csütörtök, nagypéntek misztériumát, kálváriáját is.
Nagy csütörtök délelőtt a legbensőségesebb ünnepünk nekünk. Ekkor született meg az áldozó papság, a szolgálati papság, és maga a diakonátus, illetve a különböző rendjei ennek, alsó rendjei, a lektorok, az akolitusokig bezárólag. Tehát, hogy kezembe vehetem az Istent, ez végtelenül, szóval ilyenkor az ember mindent elfelejt, hogy beöltözöm a szentmisére, akkor szó szerint valamiképpen kivonulok önmagamból. És nem csak a ruha, hanem a spiritualitás szintjén úgy kell, és úgy is élek, hogy én már ott ő benne vagyok. És az, hogy engem kiválasztott erre, vagy mondhatom azt egy drága Krisztus hívőnek, hogy Krisztus teste, és általam lakik jól a lelke. Ez a délelőtt szentsége. Az este szentsége pedig, ugye, és ott a apostoli magatartások, tipikus összefoglalása ez is az emberi életnek, hogy van, aki mindenből hasznot akar húzni. Ez a Júdás. És később aztán megbánja, de nincs elég hite, hogy jól bánja meg. És igazából Júdást annyiból helyezem egy kicsit reflektorfénybe, hogy az ő nagy gyengesége, hogy nem tud önmagának megbocsájtani. Afelől neki nincs kétség, hogy neki Isten megbocsát, de ő önmagának nem tud. És azt hiszem egy kicsit Jézus, amikor arról beszél, hogy minden bűnre van bocsánat, de a Szentlélek elleni bűnre nincs megbocsájtás, ezek között az egyik legfontosabb, és ma erre nem gondolunk eleget, noha rengeteg ember így él, hogy, és ezért is nagyon frusztráltak, idegroncsok, rohannak, belekapaszkodnak kütyükbe, anyagiakba, hatalomba, hogy önmaga elől menekül. Viszont ott van ugye Péter, hát ő aztán atipikus magyar ember, a szangvinikus, aki egyik pillanatban még a fellegekben, a másikban pedig lent a fövenyen, a mocsárban van. Ő hozzá mindig azért állt közel, mert sokszor benne ismerem fel magam, most jól értse a hallgató, meg te is, hogy a végletektől kell óvakodnunk. Virtus in medio, az erény középen van. És hát János, meg a többi, ugye maradt 10, 9. A többi 9-ről nem is tudjuk, de volt bennük, aki csodálkozott, volt, aki egy kicsit lomhábban dolgozta fel, de mindannyian megérintettek voltak, és nyitottak voltak, és egyre inkább engedték, hogy közeledjen hozzájuk Jézus. Ugye a Jakab levélben van, azt hiszem ez, hogy közeledjetek az Istenhez, és akkor majd ő is közeledik hozzátok. Na most erről szól a nagy sütörtök este. Úgy közeledik, olyan mértékben, hogy megesszük. És utána jön megint, amikor már egy kicsit megnyugodnánk, hogy megszületett az Eucharisztia, Emmanuel, velünk az Isten, ugyanezek a 11-ek újra egy kicsit, vagy nagyon elbuknak, alszanak. Még az a kiemelt 3 is belehorkol nagy sütörtök éjszakájába. És ha van pillanata a nagy hétnek, amikor megérezzük, hogy Jézus Krisztus valóságos Isten, és valóságos ember, hát az a nagy sütörtök éjjele. Az a tipikus, nagyon sok lakásban ott levő festmény legyen előttünk, Jézus az olajfák hegyén. Amikor, mint ember, teljesen kudarcra van ítélve. Összeomlik. Hát én ezt nem fogom bírni, Uram. Mit csinálnak itt velem? Mert mint Isten előre látja. És ebben a saját bűnöm, az én, Lengyel Gyula bűnöm ott van, amért ő most retteg. De végül is ez egy Isten félelemmé válik. Mert van emberfélelem, amiből nincs kiút, és van Isten félelem, Atya félelem. És Jézus rájön arra, hogy nekem attól kell félnem, hogy vajon mindent odaadok-e az Atyának. Én nagyon sokáig ezzel a Isten félelem erénnyel küszködtem, nem értettem. Félelem meg Isten együtt, hát ugye azt mondja János apostol, aki fél, az nem szeret. Na most akkor hogy van ez? Pontosan arról van szó, amit Jézus elénk él, hogy félj attól, hogy nem adtál mindent oda magadból az Istennek. És itt a mindenen van a hangsúly. Mert amikor az ember befejezi szépen majd egy-egy szenvedés szakaszát, és itt nem kell rögtön a halálra gondolni, vagy életének lezáródik egy nehéz ciklusa, egy átköltözés valahova, új helyre, egy új munkahely, akár a családban egy trauma, gyász, elhagy a párom, a gyerekem megbánt. Ekkor jussonunk eszünkbe ez, hogy te most nem kell, hogy rettegj, ne önmagad akard megoldani, mert teljesen reménytelen emberileg a helyzeted, hanem félj attól, hogy nem bízod rá ezt teljesen az Istenre, és meg fog oldódni, és lesz tovább. És Jézus ekkor ugye annyira rettegett, mint ember, hogy vérrel verítékezik, de utána angyalok jöttek, és szolgáltak neki. Szabadjon itt idéznem, nagyon szeretem Shakespeare-t, aki azt hiszem a Macbethben mondja ezt a gyönyörű négy sort egyik szereplőjével. Egy a szörnyű, sírni egyedül, érezni, hogy minden szép összedül, de álljuk a kést és a nyársakat, ha bánatunkban testvér, társ akad. Hát ez a testvér, ez a társ, maga az Isten.
Ebben a nagybőti időszakban van-e, volt-e olyan keresztúti állomás, ami téged jobban megérintett?
Igen. Megfigyeltem ezt is, hogy az utóbbi években mindig van egy-egy, ami lelkemet szó szerint nagyon jó a kérdésed, megérinti. Ebben az évben a második vagy a harmadik elesése Jézusnak. Ugye ez egész pontosan a hetedik és a kilencedik állomás. És ezekben a saját életem, az életutam is lekövethető. Olvastam már jó pár éve egy teológusnál, hogy minket keresztényeket nem az különböztet meg a nem hívőtől, vagy a hinni még nem képestől, hogy nincs gyarlóságunk, dehogy nem, talán még több is, mint nekik, hanem hogy egyrészt belátjuk, elesünk, ott fetrengünk mi is a porban. Nagyon szeretem ezt a képet a Dosztojevszkitől, a fövenyen, ugye a szinte ingoványos, mocsárszerű gyarlóságainkban, de van tartásunk, reményünk, hogy felálljunk, Jézus által megtisztuljunk a bűnbánatban, és menjünk tovább. És ezért ez a két, a másodszori, harmadszori elesése Jézusnak, ami nekem mindig bátorítást is ad. Ezekben is át izzítja, tulajdonképpen át nemesíti a bűneim létét, az ő végtelen megbocsátása, reménye az embernek, hogy van megbocsátás. Másrészt pedig, hogy van erőm, mert ezt nem a magam erejéből teszem meg, hanem ő nyújtja felém az ő csodálatos, így szoktam mondani, segédeszközét, a keresztet.
Ehhez kapcsolom én is itt a saját gondolat világomat, engem pedig most ebben a nagybőjtben az érintett meg, az ötödik és a hatodik állomás, azért is kérdeztem rá erre, hogy ugye sokszor csak azt olvassuk, vagy ez az állomás címe, hogy Cirenei Simon segít Jézusnak a keresztet vinni. Most pedig voltam egy olyan keresztútjáráson, ahol az is bele volt tűzve, hogy kényszerből segít.
Igen, ezen mai napig megy a teológusok, biblikusok között a nagy, mondjam azt, nézetkülönbség. Vitának nem mondanám, inkább különböző iskolákká merevettek ezek. Az egyik irányzat szerint, hogy jött haza a földjeiről, vagy éppen valamilyen aktuális munkájából, és teljesen kívülállóként kényszerítik erőszakkal, ugye? A másik szerint pedig, hogy már ő úgy téblábolt, hogy szinte áradt a tekintetéből, az egész testbeszédéből, hogy na gyere csak, és segíts, a katonák részéről ez a reakció. A lényeg itt tulajdonképpen talán pont ennek a kettőségnek a gazdagsága, hogy mindenki életében előbb vagy utóbb, így vagy úgy, de a keresztet nem kerülheti el. Van, aki kényszerből kapja, ezek a lázadók, egyébként ez visszatér a Golgotán is, a jobb meg a Ballator esetében csodásan, de ne menjünk annyira előre. A másik iskola pedig, vagy a másik embertípus, aki pont azt érzi élete legnagyobb örömének, hogy nem csak Jézus szavait váltja tetre, hogy aki utánam jön, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét, hanem egy kicsit felajánlja saját életét, hogy hordjam a keresztet. Tehát ez az önfelajánlás, ami nem exhibicionizmusból, nem magamutogatásból ered, nem. Inkább annak a tudata, és éppen nemrég beszélgettem egy csodálatos emberrel, aki jelenleg Siófokon él, talán a nevét is mondhatom, Mészáros Gáborral, aki a szenvedés önkénteseinek, amit még a mi főegyház megyénkben nyugodjon Tárkányi Rafael atya olyan szépen honosított meg a 90-es években és a 2000-es évek elején, ő volt ennek a lelki összekapcsolója és vezetője, és ő is mondta, hogy valami csodálatos dolog az, amikor az ember önként másokért, mások helyett, de odáll a kereszt alá. És a legtermészetesebb számára, hogy nem nyavajogva, hanem szinte egy bizonyos belső békével felemeli azokat a kisebb vagy nagyobb kereszteket, amit a mindennapok tartogatnak számára.
Igen, és még visszakapcsolódva ehhez a gondolathoz, ugye az ötödik állomás után jön a hatodik, amikor pedig Veronika önként szeretetből veszi észre azt, hogy Jézusnak segítségre van szüksége, és a kendőjével letörli az arcát, és bennem most ez a kettősség volt az, hogy mi az, amit én kényszerből teszek esetleg, és mi az, amit ugye önkéntesen, önként szeretetből vállalok.
Nagyon igaz. És ennél a hatodik állomásnál a legszebb, hogy voltak éppen mindegyiken egy kicsit veronikásan születünk. Tehát mindegyikünkben ott van egy Isten arc, hogy a költő is mondja, hogy egy Isten arc van eltemetve bennem. És talán a Krisztus hívő életünket is ilyen oldalról megközelíthetjük, hogy talán nem az a küldetésünk, hogy ezt egyre jobban leporoljuk, egyre jobban tisztává tegyük, láthatóvá tegyük mások számára is. És amit mondtál pontosan, hogy ott legyek akkor és úgy, amikor és ahogy a segítségemmel tudok lenni.
Igen, a beszélgetésünk során az előző percekben már álltunk a kereszt alatt, nagy pénteken. Jézus Krisztus ingyenes áldozatot hozott értünk, de mégis ez a legdrágább áldozat, hogy felvitte az összes bűnünket a keresztre, és megváltott minket. Neked, Gyula atya, van-e kedvenc kereszt ábrázolásod? Ugye a művészet nagyon sokféleképpen ábrázolja a keresztet, sokszor már lehet, hogy kicsit túlzóan művésziesen is. Neked van-e ilyen kedvenc kereszt ábrázolásod?
Igen, kaptam, vagy közel 25 éve Egerbe egy borásztól egy olyan általa készített és a szőlőjében talált egymáshoz illesztett két szőlő tőkéből formált keresztet, ami ott van az íróasztalomon ma is, középen, a dolgozó szobámban. Ugyanis itt a szőlőtő, a szőlő, Jézus példázatra gondoljunk, az élet, a nedv, a humor, az élet, a dinamizmus, a vitalitás, és maga a fa, a egykori szégyen, almafa, illetve a másik fa, a keresztfa. Tehát egymásba érnek a szimbólumok és azoknak a jelentése. Ez számomra, ez egy, hogy a tisztelt hallgató elképzelje, körülbelül egy 30-32 centi magas, és egy olyan 16-17 centi széles a vízszintes szára benne, rajta. Ez maradt bennem, ha pedig az egész emberi életünket kell valahogy ebben a általad feltett kérdésben, mert számomra a kereszt önmagában is üzenet, de ez pedig a szervita, vagy ahogy Egerbe mondjuk, a servita templom fájdalmas anyaszobra. ahol Istennek hálát adok ma is, hogy 14 évig segíthettem az odaérkezőket, szolgálhattam, és ez a szobor, kompozíció, ez belém égett. Maga a kompozíció azért is megdöbbentő, mert a bennünk élő piéta alakkal szemben nem jobbra van a halott Jézus feje, hanem a Szent Szűz bal kezébe fogja a szíves oldalon. A szív, a két szív tulajdonképpen, nem kell folytatnom, azt hiszem, érezzük, hogy miről szól, de a kérdésedre a válaszom, hogy a kereszt, az a bizonyos szőlőből ajándékba kapott, illetve a piéta, mégpedig a servita, fájdalmas anyag egy szobor.
Igen, és ahogy készültem erre az interjúra veled, Gyula atya, megnéztem az erdőtelki templomnak a titulusát, és ez pedig Szent Kereszt felmagasztalásának a temploma, és én is itt magamnak feljegyzeteltem, hogy a fájdalmas anya templomból a Szent Kereszt templomba felmagasztalás a templomához vezetett az utad.
Nagyon, nagyon mosolyogok ezen minden évben, hiszen egy nap van a liturgikus naptárban is, ugye 14-e a Szent Kereszt felmagasztalás, 15-e pedig a fájdalmas anya.
Igen, szeptemberben.
Ez, ó, igen, és hát, hogy Istennek ez milyen humora, jól értelembe, nem is tudnék elszakadni, meg nem is akarok elszakadni így ennek a mély valóságaitól, de ezért is hálát adok, igen, és köszönöm, hogy ilyen alaposan készültél, hogy így mondjam belőlem is. Ez önmagában egy óriási. És amire rá kellett jönnöm már jó pár, egész pontosan 11 évvel ezelőtt, 2013-ban, hogy itt idéznék egy világi szemét, Viktor Emmanuel Frankl-t, akinek az egész családját a koncentrációs táborokban megölték, ő sodával határosan hazakerült, és akkor vallott nagyon sokat, mint logoterapeuta, hogy az emberi életnek mindig van értelme, és a szenvedésnek akkor lesz csak értelme, ha engedjük, hogy megváltoztasson minket a nagybetűs te. Ő nem mondja ki az öt betűt, hanem a nagybetűs te, és hozzáteszi, hogy ez a szabadság, amikor az ember számára bezárul a testi kapu, egy zuhanásba kerülünk, és ez a zuhanás egyszer csak megáll, és egyszer csak emelkedő zuhanássá válik. Mint egy centrifugális erőként elkezd mennünket fölfele, mint egy teljesen a világegyetemből tehetetlenül lebegve magához szívni. Csak ez már fölfele történik. És én természetesen nem azt kívánom most a hallgatóknak, vagy bárkinek, neked sem, hogy ehhez a szenvedésnek mély bugyrába jussunk, de mindig tudjuk azt, hogy a piéta és a kereszt üzenete pontosan az, hogy van emelkedő zuhanás, és ez a keresztény remény, az öröm, az evangélium.
Kedves hallgatóink, műsorunkban részletet hallottak az Élet fakad a halálból címmel dr. Lengyel Gyula erdőtelki plébánossal 2024 nagyböjtjében készített beszélgetésünkből. További tartalmas rádiózást kíván a szerkesztőriporter Sinkovics Andrea.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Tartsanak velünk!
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szerdai adásunk tartalmából. Ferenc pápa katekézise az általános kihallgatáson. Jézus Izraelnek megvalósult reménye. A pápa az amerikai szociális szolgálatok vezetőinek, legyetek a jövő főszereplői. A mesterséges intelligencia jó lehetőség, de félő, hogy az ember a gépek rabszolgájává válik.
Ferenc pápa szerdai katekézise. Jézus Izraelnek megvalósult reménye. A Szent Atya Jézus Krisztus, ami reménységünk címmel megkezdett, Jézus gyermekség történetéről szóló katekézis sorozatának harmadik témája a Józsefnek adott ígéret, akit Jézusnak nevezel. Ferenc pápa a Máté evangéliumot elemezve Jézus születésének Szent Józsefi szálát olvasta és megállapította, hogy Mária jegyesének, az igaz Józsefnek magatartása révén valósult meg az ígéret, és Jézus Krisztusban lett teljessé Izrael reménye.
Continuiamo oggi a contemplare Gesù nel mistero delle sue origini, raccontato dai Vangeli dell'infanzia.
Ma tovább folytatjuk az evangéliumi elbeszélések alapján Jézus szemlélését a gyermekség történetének misztériumában. Kezdte katekézisét a pápa. A Lukács evangéliuma ezt az anya Szűz Mária szemszögéből teszi, akkor Máté evangéliuma inkább Józsefnek a táblatába helyezkedik, aki magára veszi Jézus törvényes apaságát, és ezzel beújítja őt Jessze törzsébe, és összekapcsolja azt a Dávidnak tett ígérettel. Jézus ugyanis Izrael reménysége, amely megvalósul. A Dávidnak ígért utód révén nyer áldást az ő háza mindörökké. Ő a Jessze törzsén kelt hajtás, az igaz sarj, amely arra rendeltetett, hogy igaz királyként uralkodjon. József Mária jegyeseként lép színre Máté evangéliumában. A zsidók számára az eljegyzés valódi jogi kötelék volt, amely előkészítette a házasság megünneplésére, amit körülbelül egy évvel később tartottak. Ekkor került át az asszony az apa felügyelete alól a férj oltalmába, akinek házába költözött, és így tette magát készé az anyaság ajándékának befogadására. József pontosan ebben a jegyesi időszakban fedezi fel Mária áldott állapotát, és így az ő szeretete komoly próbatétel elé kerül. Egy ilyen helyzetben, amely az eljegyzés felbontásához vezetett volna, a törvény két lehetséges megoldást kínált. Egy közjogi aktust, mint például az asszony törvényszék elé idézését, vagy egy magánkeresetet, vagyis egy váló levél átadását az asszonynak. Máté evangéliuma Józsefet igaz embernek nevezni, aki az Úr törvénye szerint él, és élete minden döntését benne hozza meg.
Seguendo pertanto la parola di Dio, Giuseppe agisce ponderatamente. Non si lascia sopraffare da sentimenti istintivi.
Ezért, Isten igéjét követve, József megfontoltan cselekszik. Nem engedi, hogy ösztönös érzések kerítsék hatalmába, és nem fél attól sem, hogy Máriát befogadja otthonába, hanem az isteni bölcsesség vezetését választja. Úgy dönt, hogy csendben, feltűnés nélkül válik el Máriától. Ebben áll József bölcsessége, amely lehetővé teszi számára, hogy ne hibázzon, és hogy nyitott és engedelmes legyen az Úr szava iránt. Így módon a názáreti József esete felidézi egy másik Józsefnek, Jákob fiának a példáját, akit az álmok urának neveztek, akit apja annyira szeretett, testvérei pedig annyira gyűlöltek, és akit Isten felmagasztalt azzal, hogy a fáraó udvarába ültette. Nos tehát, miről is álmodik ez a názáreti József? Kérdezte a szentatya. Arról a csodáról álmodik, amelyet Isten művel Mária életében, és arról a csodáról is, amelyet Isten az ő saját életében tesz. Vagyis egy olyan apaságot vállalni, amely képes megőrizni, megúvni és továbbadni az anyagi és szellemi örökséget. Jegyesének méhe Isten ígéretétől terhes, egy olyan ígérettel, amely olyan nevet visel, amelyben mindenkinek megadatik az üdvösség bizonyossága. Álmában József ezeket a szavakat hallja. József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni feleségedet Máriát, hiszen a benne fogant élet a Szentlélektől van. Fiút szül, akit Jézusnak nevezel, mert ő szabadítja meg népét bűneitől. Ezek azért történtek, hogy beteljesedjék, amit az Úr a próféta szavával mondott. Ezzel a kinyilatkoztatással szemben József már nem kér további bizonyítékot, hanem bízik. József bízik Istenben. Elfogadja Isten álmát saját és jegyese életéről. Így azoknak a kegyelmében lép be, akik tudják, hogyan kell hittel, reménnyel és szeretettel megélni az Isten ígéretet, hangsúlyozta a pápa.
Giuseppe in tutto questo non proferisce parola, ma crede. Spera e ama.
József mindebben az egész történet során egyetlen szót sem szól, hanem csak hisz, remél és szeret. Nem üres szavakkal, hanem konkrét tényekkel fejezi ki magát. Azoknak a nemzetségéhez tartozik, akiket Jakab apostol úgy nevez, mint akik az igét gyakorlatba ültetik. Tettek ki, testé, életté alakítva azt. József bízik Istenben és engedelmeskedik. Belső ébessége Isten iránt spontán engedelmességgé válik, írjezett a Szentatya 16. Benedek pápa Jézus gyermekség története című könyvéből. Testvéreim, kérjük mi is az Úr kegyelmét, hogy többet hallgassunk, mint beszélünk, hogy megálmodjuk Isten álmait, és felelősséggel fogadjuk Krisztust, aki keresztségünk pillanatától kezdve él, és növekszik életünkben. Köszönöm, zárta beszédét a Szentatya. A katekézis követő köszöntése során Ferenc pápa üdvözölte a kínai nyelven beszélő embereket. Kedves testvéreim, Kelet-Ázsiában és a világ különböző részein ma családok milliói ünneplik a Hold új évet, amely alkalmat ad a családi kapcsolatok és barátságok nagyobb intenzitással való megélésére.
Con gli auguri per il nuovo anno giunga a tutti voi la mia benedizione, mentre invoco per ciascuno di voi dal Signore pace, serenità e salute.
A legjobbakat kívánom az új évre, jusson el áldásom mindnyájatokhoz, miközben mindenkinek békét, nyugalmat és egészséget kérek az Úrtól.
Benedica vos, omnipotens Deus, Pater, Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
A pápa az amerikai szociális szolgálatok vezetőinek. Legyetek a jövő főszereplői. A Szent Év lehetőség arra, hogy a remény megszervezésének kihívását a lelkipásztori misszió középpontjába helyezzük, írja Ferenc pápa az Egyesült Államokbeli katolikus szociális szolgálatoknak küldött üzenetében. Az évente megrendezésre kerülő találkozót az USA püspöki konferenciájának igazságosság és béketitkársága szervezi, együttműködve az Egyesült Államok katolikus püspöki konferenciájának 10 másik részlegével, valamint 20 nemzeti katolikus szervezettel. Az idei tanácskozás témája a remény misszionáriusai, az igazságosság szószólói. Ferenc pápa a résztvevőkhöz intézett üzenetében hangsúlyozta, hogy az egyház lelkipásztori küldetése olyan egyházat igényel, amely előre halad, és képes szavakkal és tettekkel fenntartani azt a reményt, amellyel mindig is oly sok család érkezett ezekre az áldott területekre. A pápa ezután reményét fejezi ki, hogy a katolikus szociális szolgálatok az egység jelévé válnak, hogy a megbékélés, a befogadás és a testvériség hídjait építsék. Ez egy kihívás, amelyről azonban tudja, hogy képesek lesznek megbirkózni vele, mert, mint kifejtette, mindannyian nagyon keményen dolgoztok azért, hogy felismerjétek Jézus Krisztust a leginkább rászorulókban, a kirekesztettekben, a leselejtezettekben, a szegényekben, a migránsokban. Miután elismeréssel szól az USA katolikus egyházáról, amiért az elvont elképzelések helyett a konkrét valóságra összpontosít, Ferenc pápa elismeri a szociális szolgálatok vezetőinek szolgálatát, amely lehetővé teszi az olyan társadalmi párbeszédet, amely meghallgatja és beszélget a szegényekkel, mindig a közjó szolgálatában. Arra buzdítja őket, hogy ne féljenek a történelem főszereplőivé válni, figyelmeztetve, hogy ha nem mozdítjuk elő a társadalmi igazságosságot, nem tudjuk garantálni minden ember méltóságát, aki erre a világra születik, minden bizakodó fiatal méltóságát, aki belép Amerikába. Ezután a tanácskozáson résztvevő fiatalokhoz fordulva megismétli intését. Ne hagyjátok, hogy megfosszanak benneteket a reménytől. Emlékezteti őket arra, hogy kulcsfontosságúak ennek a földet megrázó, darabokban vívott háborúnak a befejezésében. Végezetül Ferenc pápa arra buzdítja a katolikus szociális szolgálatok tanácskozásának minden résztvevőjét, hogy legyen bátorságuk továbbra is a remény zarándokainak lenni, mint őseik voltak.
A mesterséges intelligencia jó lehetőség, de félő, hogy az ember a gépek rabszolgájává válik. A Hittani Dikasztérium, valamint a Kultúra és Nevelés Dikasztérium közös jegyzéket adott ki a mesterséges intelligencia és az emberi intelligencia kapcsolatáról, mely leszögezi, a mesterséges intelligencia nem az intelligencia mesterséges formája, hanem annak egyik terméke. A dokumentum rámutat a benne rejlő lehetőségekre és kihívásokra, amelyek a nevelés, a gazdaság, a foglalkoztatás, az egészségügy, az emberi és a nemzetközi kapcsolatok terén és a háborús helyzetekben felmerülhetnek. Antiqua et nova, régi és új. Ezt a címet viseli a dokumentum, mely Ferenc pápa eddigi megnyilatkozásaira épít a mesterséges és az emberi intelligencia összefüggésében. A két vatikáni dikasztérium által közösen megfogalmazott jegyzék nem csak azoknak szól, akik a hitre való neveléssel és annak átadásával foglalkoznak, hanem azoknak is, akik a tudományos és technológiai fejlődést az emberi személy és a közjó szolgálatába kívánják állítani. A dokumentum 117 pontban világít rá a mesterséges intelligencia fejlődésében rejlő lehetőségekre és kihívásokra. Ami a háborús felhasználást illeti, figyelmeztet, hogy a mesterséges intelligencia bevonása óriási kockázattal járhat, kikerülhet az irányítás az ember kezéből, felgyorsíthatja a fegyverkezést, ami súlyosan sérti az emberi jogokat. A jegyzék a mesterséges intelligencia veszélyei mellett a fejlődésre is kitér, sőt, bátorítja azt, mint az Istennel való emberi együttműködés részét. Az újítások hatása azonban kiszámíthatatlan, és ez aggodalomra ad okot. Ami az emberi és a mesterséges intelligencia megkülönböztetését illeti, a dokumentum félrevezetőnek tartja az intelligencia elnevezést a mesterséges intelligenciára vonatkoztatva. Nem az intelligencia mesterséges formájáról van ugyanis szó, hanem annak egyik termékéről. És mint minden ember által alkotott dolog, a mesterséges intelligencia is egyaránt használható pozitív vagy negatív célokra. Fontos újításokat készíthet elő, de súlyosbíthatja is a diszkriminációt, a szegénységet, a digitális szakadékot, a társadalmi egyenlőtlenségeket. Etikai aggodalmakat vet föl, hogy a mesterséges intelligencia főbb alkalmazásait néhány nagyvállalat tartja kezében, így pedig ez a technológia könnyen személyes vagy céges nyereség eszközévé válhat. Ami a háborút illeti, a vatikáni megnyilatkozás kiemeli, hogy súlyos etikai aggodalomra ad okot az önműködő és halálos fegyverek rendszere, mely közvetlen emberi beavatkozás nélkül képes kijelölni és megtámadni célpontokat. A pápa ezért óvaint ezek használatától, mivel komoly fenyegetést jelentenek az emberiség vagy egész térségek túlélésére. Ezek a technológiák ellenőrizhetetlen pusztító hatalmat adnak a háborúhoz, ami sok ártatlan civilre sújt le, a gyermekeket sem kímélve. Az emberi kapcsolatok terén az Antiqua et Nova dokumentum megjegyzi, hogy a mesterséges intelligencia káros elszigetelődéshez vezethet. A mesterséges intelligencia emberi jelleggel való felruházása gondot okoz a gyermekek fejlődésében. A személyként való bemutatása pedig súlyos etikai vétek, ha azt család célokra használják. Hasonlóképpen a mesterséges intelligencia megtévesztő használata a nevelés, az emberi kapcsolatok, a szexualitás terén erkölcstelen és éber odafigyelést igényel. Ugyanilyen óvatosságra van szükség gazdasági pénzügyi téren. A foglalkoztatási szektorban a mesterséges intelligencia hozzásegíthet a szakértelem és a termelékenység növeléséhez, ugyanakkor le is értékelheti a dolgozókat, mert automatizált ellenőrzés alá vonja őket, merev és ismétlődő feladatokat bízva rájuk. Nagy teret szentel a dokumentum az egészségügynek, tekintve, hogy a mesterséges intelligencia óriási alkalmazási lehetőségeket kínál az orvostudományban. Ha azonban ez az orvos-beteg kapcsolat helyébe lépne, akkor tovább rontaná a magányt, ami a betegségek gyakori velejárója. Kerülendő a gazdagok orvoslásának erősítése, ahol a tehetős személyek élvezhetik a modern eszközök jótékony hatását, míg mások az alapvető egészségügyi ellátáshoz sem jutnak hozzá. A nevelés területén is kockázatokat rejt magában a mesterséges intelligencia nem megfelelő használata. Kellő óvatossággal alkalmazva segíthet az oktatáshoz való jobb hozzáférés biztosításában, közvetlen visszajelzéseket ad a diákoknak. A gond az, hogy sok program válaszadásra korlátozódik, ahelyett, hogy a tanulókat kutatásra ösztönözné, vagy hogy ők maguk írjanak szövegeket. Ez pedig nem fejleszti a kritikai gondolkodást. Arról nem szólva, hogy egyes programok torz vagy szándékosan téves információkat generálhatnak. Az álhírekkel kapcsolatban a vatikáni dokumentum fontos veszélyre hívja fel a figyelmet, amennyiben a mesterséges intelligenciát arra használják, hogy manipulált tartalmakat és hamis információkat gyártsanak, melyeket aztán megtévesztés és károkozás céljából terjesztenek. Mindig ellenőrizni kell a valóság tartalmát a terjeszteni kívánt információknak. Kerülni kell olyan szavak vagy képek megosztását, amelyek lealacsonyítják az embert. Ki kell zárni mindazt, ami gyűlöletet és intoleranciát kelt, vagy lebecsüli az emberi szexualitást. A magánélet és a kontroll témakörében a jegyzék kiemeli, hogy bizonyos típusú adatok magát a lelkiismeretet is érinthetik, és fennáll a veszélye annak, hogy minden egy meglesni való látványossággá válik. A digitális felügyeletet arra is használhatják, hogy ellenőrizzék a hívők életét vagy hitük kifejezését. A teremtett világra nézve ígéretesnek tűnnek a mesterséges intelligencia alkalmazásai a közös otthonunkkal való kapcsolatunk javításában. Jelenlegi modelljei azonban nagy mennyiségű energia és víz felhasználását igénylik, jelentős széndioxid kibocsátással járnak, és intenzíven fogyasztják az erőforrásokat. A vatikáni dokumentum végül arra a veszélyre hívja fel a figyelmet, hogy az ember saját művének rabszolgájává válik. Ehelyett a mesterséges intelligenciát csak az emberi intelligenciát kiegészítő eszközként kellene hasznosítani, nem pedig helyettesíteni annak gazdagságát.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, az elmúlt 20 percben a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották.
A nap verse.
Pákolic István, Gyökér. Szeretet. Szeretet, zúzmara csipkészte leveled. Szeretet. Szeretet, jégeső cifrázta friss virág kelyhedet. Szeretet. Szeretet. Fél éred gyümölcsöd letépték a felnőtt gyerekek. Szeretet. Szeretet, talán még megmaradt, sértetlen megmaradt szívünkből kihajtó, újra is, azért is kihajtó, elpusztíthatatlan gyökered. Szeretet. Szeretet.
Pákolic István Szeretet című versét Dér Gabriella előadásában hallották. Pákolic István, József Attila díjas költő, író, pedagógus, Pakson született 1919-ben. 1937 és 42 között a Kalocsai Tanítóképző diákja volt, szaktanítói és szaktanár képesítést szerzett, Maglódon és Pakson tanított. 1944-45 között Felső Ausztriában hadifogoly volt, 65 és 67 között az ELTE magyar szakán tanult. 1968 és 1980 között a Jelenkor szerkesztője volt, 1976-tól az Írószövetség Dél-Dunántúli csoportjának elnöke. Verseit a harmóniára törő lírai realizmus jellemezte, majd az 1960-as évek világképváltozása megrendülést, elégikus rezignációt hozott. Igazi hangváltást Koronák című 1974-es kötete jelentett, kísérletezett a modernizált klasszicizmussal, a szabad verssel, a szatirikus megoldásokkal. Kiemelkedők a gyermek és ifjúkori élményvilágot feldolgozó versei, diákkori emlékeit az 1980-as Böglés diákok című kisregényében írta meg. Gyermekeknek szóló kötetei is megjelentek, 1996-ban hunyt el Pécsett.
Imája.
Lelkem édes vendége, drága látos Jézusom, szent tested vétele törölje el minden bűnömet, pótolja mindazt, amit hanyagul tettem, adja vissza elpazarolt életemet. Legyen örök üdvösségem, testem, lelkem megújulása, szeretetem lángra lobbanása, az erény kivirágzása, és életemnek te benned örök beboltozása. Adja meg e szent áldozás lelkem szabadságát, testem egészségét, erkölcseim jóságát. Legyen türelem pajzsa, alázatosságom győzelmi jele, bizalmam támasztéka, bánatom vigasztalása, álhatatosságom segítsége. Legyen hitem fegyvere, reményem szilárdsága, szeretetem teljessége. Általa teljesítsem törvényeidet, újítsam meg lelkemet, általa legyek szent az igazságban, és benne egészen jámbor.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,6.